153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel. Mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnerem egy rendkívül izgalmas életutat járó, tőzsgyökeres halasi családból származó Tóth B. László. Szia Laci, köszöntelek szeretettel.
Szervusz, én is köszöntelek, és köszöntöm a hallgatóságot is.
Kiskunhalason előadásod lesz hamarosan, és hát ott talán még bővebben be fog számolni, de azért megígérjük a hallgatóknak, hogy nagyon sok izgalmas fordulatát igyekszünk számba venni a te életednek. Halasi gyökerekkel rendelkezel, mesélj egy picit az indulásról, a halasi éveidről.
Hát az egész család mind a két ágon halasi, úgy tudom, hogy nagyon sok halasi rokonunk van, és édesapám egy elég jó elismert és becsületes automotorszerelő volt, aki 58-ban kiváltotta a maszek ipart, és utána mint maszek isiparos dolgozott. Ez ugye a szocializmusban jó is, meg rossz is volt.
Különleges mindenképp, és egyedi volt.
Egyedi, igen. Hát abból adódott végül is, hogy nem kapott, mindig dicsérték, hogy milyen jó szakember, de sose kapott prémiumot. És mondta, hogy még egyszer nem kap, akkor kiváltja az iparos engedélyt, és ez így is történt, 1958 novemberében megkapta.
Kemény.
Nem sokkal utána, már előtte ismert, a gépjavítóba dolgozott, édesanyám is ott volt, és ő ilyen titkárnő beosztásban volt, ott megismerkedtek, és én úgy tudom, hogy 58 körül már meg is volt a házasságuk, és hát egy ilyen nagy szerelem, és nagyon sokáig voltak boldogak együtt. Aztán én ugye 60-ban megszülettem, itt jártam a Szűcs iskolába, nagyon jó tanárok voltak, zenei vonalon is voltak szép dolgok, mert gordonkáztam, ugye a Kodály módszer szerint az akkor egy újdonság volt, azt szerint tanultunk, szinte minden nap volt énekóránk, és ez a zene szeretett, ez azóta is megmaradt, annak ellenére, hogy ma már nem játszok semmilyen hangszeren, majd utána a Sziládi Áron gimnázium következett, ami ugye hát azért abban az időben most nem tudom, hogy milyen kategória, de akkor ugye az erős gimnáziumok közé tartozott. Ráadásul a magyar né volt az osztályfőnököm.
Margitka néni.
Igen, a Margitka néni, és ő egy elég kemény vonalas emberke volt, tehát kihozott belőlünk mindent, amit
abba
lehetett.
Biztos vagyok.
Abba az időben is. Azóta is jó a viszony, meg vannak ezek az osztálytalálkozók, amikor tudok, és nem vagyok külföldön, akkor mindig eljövök.
Ugye testvéred is van, még tudom, hogy Mártival együtt jártunk a gyülekezetbe, gyülekezeti ifjúságnak a részeként. Kiskunhalas éveidre örömmel, szeretettel, hogyan emlékezel? Mondtad nekem, hogy készültünk a beszélgetésre, ha megkérdezik, kiskunhalasinak vallod magad.
Hát igen, a gyökerek a legfontosabbak, tehát akárhova is vetődik az ember. Mondjuk én sok évig nem éltem külföldön, pár hét vagy hónap, meg most az utóbbi időben pár éve Ausztriában, de onnan is ugye általában hazajárok. Hát nagyon jó élmények, és ami érdekes, hogy a barátok, vagy volt osztálytársakkal is, hogyha találkozunk, akkor olyan, mint a két hete találkoztunk volna, tehát ugyanúgy tudjuk folytatni. Igen, van egy húgom, ő kicsit más utat járt be, de jó a kapcsolatunk, és ami fontos, hogy mindig szívesen jövök Halasra, hogyha tehetem, de régen azért többet dolgoztam, rengeteget fotóztam rendezvényeken, esküvőkön, Halason is, és mindig örömmel jövök Halasra.
Talán avval kellett volna kezdeni rögtön a bemutatásod után, hogy tulajdonképpen operatőrként dolgozol, fotoművészként kiállításaid vannak, jó néhány fotókönyvnek te voltál, vagy alapvetően, vagy teljesen a illusztrátor, a fotósa. Szóval egy nagyon-nagyon izgalmas életutat jársz be, vagy jártál be, és nyilván ennek kapcsán is fogsz előadást tartani itt Kiskunhalason. Hamarosan folytatjuk a mai beszélgetést. Tóth B. László a vendégem, maradjanak velünk!
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk mai beszélgetésünket Tóth B. Lászlóval. Arról mesélj, hogy tulajdonképpen hogy indult a te pályád. Ugye nyilván itt Kiskunhalason a Sziládit befejezted.
Igen, tehát még egyet azt szeretném elmondani, hogy én is református vagyok, és konfirmáltam. Akkor a Nagy István volt a lelkész, akkor került ide, és ő egy egész ilyen fiatalos, teljesen más stílusú egyházi vezető volt, ami nekünk nagyon tetszett, úgyhogy mindig ott voltunk ezeken a ifjúsági órákon, okay. Akkor majdnem minden évben voltunk Balatonon, tehát ez egy nagyon jó lelki töltést is adott. Édesapám az presbiter is volt, tehát így a református életem is kiteljesedett. Többet kellene templomba járni, a fiam azért meg lett keresztelve, és nagyon sok ismerettség jött az egyházi vonalon is. Ide kapcsolható, hogy csináltunk egy olyan könyvet, ami Magyarország orgonáiról szól, és ez a könyv, ez egy nagyon exkluzív kiadás, és azáltal, hogy vannak benne fotók, most 99%-át én fotóztam, de ezáltal ez a könyv, ez inkább egy publikus kiadvány, és nem annyira a kántoroknak, vagy a szakoktatóknak szóló könyv. És egy nagyon aranyos sztorim volt például, hogyha már egy-két sztorit megengedhetek magamnak, hogy Bécsben ugye kikerültem, ami most egy kicsit már csapongás, de a sztori az ide illik, hogy ezt nagyon nagy szeretettel csináltuk, ezt a könyvet, 2 évig jártuk az országot, és 180 templomba voltunk, egyháztól, vallástól függetlenül, ahol vannak orgonák, azt mind lefotóztuk, és mindegyiknek hallottam a hangját, és ez egy csodálatos dolog volt. Jött felünk egy orgonaszakértő, Solymosi Ferencnek hívják, a Cár Attila volt a sofőr és mindenes, és az édesapja, ők alapítottak egy ilyen alapítványt, ami támogatta ezt a kiadványt. És ez egy gyönyörű szép kiadvány lett, utána Halason és Budapesten is volt belőle könyvbemutató. A fiam az nagyon aranyos volt, akkor még kicsi volt, és utána akárhova mentünk rokonságba, vagy bárhova, ő, mint kisgyerek, mindjárt összeszedett pár könyvet, és mondta, hogy édesapa fotóbemutatóját csináljuk, könyvbemutatóját. Tehát ezt nagyon szerette, és hát megzabálta mindenki. Egy másik sztori, ami már Ausztriához kötődik, 6-7 éve már főleg ott vagyok hétközben, meg amikor ott van feladat, és hát ugye reklámozza az ember magát. Ahogy kikerültem, az is egy halasi kötődés, az Ádor Édua, aki hegedű művész, 16-18 éve, ha jól tudom, már kint él. Egyszer egy ilyen baráti ebéden találkoztunk, és mondja, hogy nem csinálnék-e neki egy bemutató DVD-t, mondtam örömmel. Megcsináltuk, ez nagyon-nagyon sikeres lett, 3 nyelven lettek aláírva, 3 kamerával vettük fel Bécsbe, a bécsi ilyen zenei központba, és így aztán egyre többen kezdtek ismerni, hol magyarok, hol osztrákok is megkerestek, hogy klasszik fesztivál, fel tudom-e venni. Hát logikus, hogy valamivel olcsóban dolgozom, mint a kintiek. És egy magyar srác, egy karnagy, fiatal, mondja, hogy ilyen kórus műveket adnak elő a templomokba, és hogy ezt szeretné megörökíteni. És ő engem ajánlottak. Hát mondom, oké, nagyon szívesen. És azt mondja, bemutatkozok neki, hogy László Tóth B., ugye németesen, azt mondja, én valahonnan téged ismerlek. Hát mondom, én nem tudom, téged nem ismerlek, már azért sok ismerősöm van. Majd kiderül, hogy hát honnan? Hát mondom, én videózok, de emellett fotózok is. És mondom, van egy nagyon szép kiadvány, amit én fotóztam, ez a Magyarország orgonái. Hát azt mondja, abból tanítok Ausztriába, Bécsbe, egy zeneiskolába, az én könyvem az ott tananyag. Úgyhogy ez volt egyik fotós legnagyobb elismerésem és sikerem.
Nagyon-nagyon klassz dolog lehet. Tóth D. Lacival folytatjuk a beszélgetést, hallgatóink maradjanak velünk, zene után visszatérünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai nagyon izgalmas életútriportot Tóth B. Lászlóval, aki operatőr, fotóművész, és hát halasi származású. Sok minden gyönyörűséget megosztottál velünk a gyökerekről, azok fontosságáról. Egy picit kanyarodjunk arra, hogy a te pályát hogyan indult, hogyan lettél te operatőr, fotóművész.
Hát így, hogy elkezdtem fotózni, Engi Feri bácsi, ő amatőrfotós volt, és azt hiszem gyógyszerész itt Halason. Ő vitt bele nagyon sok dolgokba, és akkor még magunk csináltuk a vegyszereket. Ez egyre izgalmasabb volt. Várni, hogy előjön a leexponált papíron a vegyszerekbe, előjön a kép. Unokatesóm is fotózott, és így ez egyértelmű volt, hogy ez egy jó pofa dolog. Beleszerettem, és egyre többet fotóztam, és a locsolós pénzemből megvettem az első Smena 8 MS fényképezőgépet, és onnantól kezdve ez centrális helyen volt az életemben. Aztán ugye édesapám, mint szakember, azt mondta, hogy az nem jó, hogyha ilyen művész leszel, meg fotós, mert tanulj egy rendes szakmát is.
Igen, ez egy nagyon komoly hozzáállás volt.
Igen, és így a GLK-nál voltam, és van egy rádió-tévé szerelő szakmám is. Majd abban az évben jelentkeztem a Juhász Gyula tanárképző főiskolára, matek technika szakra. Annak ellenére, hogy nem voltam a legjobb matekos, viszont a tanárnő ő nagyon keményen. Tehát az önnála lévő négyes, az máshol csillagos ötös volt.
Igen, Magyarné Margitka néniről beszélünk.
Igen, és aztán végül is elsőre föl is vettek. Utána volt egy év katonaság, és amikor leszereltem, ugye akkor átkerültem Szegedre, és ott már egyből kerestem, hogy hol tudok majd fotózni, addigra már egész jó technikám volt, és a Dél-Magyarországnak, hát először az egyetemi lapoknak fotóztam különböző ilyen főiskolai egyetemi rendezvényeken, ott megismerkedtem a Bőle István szerkesztőriporterrel, aki mai napig is ilyen gazdasági műsorokat vezet a különböző tévéknél, és ő segítségével bekerültem Szegedre, a Szegedi Körzeti Stúdióhoz. És hát ez egy aranyos kis alkotó stúdió volt akkor, azt sem tudom, hogy egyetlen most még létezik-e, de ott nagyon szép éveket töltöttem. Ott
mennyi ideig voltál a Szegedi
Négy évig. Ott ugye mindent kellett csinálni, akkor alakult előtte egy-két évvel, Pestről jöttek le ismert operatőrök, és akkor így egyre jobban kaptam feladatokat, néha kellett fotózni, először segédoperatőr, utána kameraman, és akkor így egyre több munkám volt. Hát megint egy sztori, elkezdtünk dolgozni sokat, és elfogytak a témák, és a Pavlovics nevezetű szerkesztő, meg rendező, tehát ő egy elég ismert színházi ember és tévés ember volt, és mondta, hogy bevezetjük az ötletdíjat, és én mondtam a Pavlónak, hogy mondom, nekem van egy ötletem, mert itt a művelődési házba lesz egy önálló fotókiállításom, és akkor hát én ezt csak így viccnek gondoltam, és mondtam viccesen, hogy lemondok az ötletdíjról, a 300 forintról, ugye ez 80-as évek, 86 körül volt, úgyhogy ez akkor azért többet ér, de hát nem akkor sem képviselt nagy összeget, és mondja, hogy ne hülyeskedj, hát miért ne vennénk föl. Akkor már az egyik menő operatőrnek, nem mondom a nevét, őnek is nasz volt lejönni, úgymond a Samesznak a kiállítását fölvenni, és a Balogh Laci, aki most elég komoly beosztásban van már a média területén, ő jött le, és ő vette föl ezt a kiállításomat, és hát pekemre és szerencsémre elhangzott, hogy Tóth B. László, aki a Szárnyát próbálgató fotoművész. Hát én nem tartom magam fotoművésznek, egy alkalmazott és talán jó fotósnak inkább. A lényeg, hogy ugye ez ment a Bács megyébe, meg a Csongrád megyébe, sokan látták, de a kollégáimnak ez azért szúrta a szemét, hogy most jött ide pár éve ez a srác, és már ilyeneket írnak róla, meg ilyen.
Ez a Szegedi TV.
Igen. És kicsit ugye irigykedtek rám, és mint külsős voltam, hogy a főiskola, meg az egyetemi lapok, és hát egyre kevesebbet osztottak be munkára. Na és akkor ez kicsit úgy bántott, mert ugye hát én rosszat nem csináltam, és utána a Lehocki Laci az egyházi vonalon ment, és akkor mondom, még annyira nem volt ez úgymond divat az egyházi dolgok, de ő már fölkerült Budapestre, és ott találkoztam a fényképés suliba, hogy mit csinálok. Hát mondom, hogy szeretnék valamire menni, mert Szegeden, amit nagyon szerettem, azt a kis közötti stúdiót egy kicsit
olyatkoztak a munkát.
Igen. Tehát nem olyan a hangulat. És akkor hát azt mondom, én nem mész be. Lukács Lóránt, művészeti osztály vezetője, megadta a telefonszámát, én fölhívtam, és ami érdekes, hogy az első munkám Szegeden volt az ablak, meg ez a napi mozaik, és az ablakba volt az első, amikor megfoghattam egy, úgy mondtuk mi, hogy a kamerának ugye van az a fogója, a statív, hogy az Eke szarvát megfogtuk, és beadtam egy inzertet, ez volt annó 80-as években, és mikor fölkerültem Budapestre 87-be, ha jól emlékszem, 86 vagy 87, akkor ugyanúgy bementem a Lórihoz, és akkor mondja, hogy nagyon örül, látja, hogy szépek ezek a képek, de itt nem az az érdekes, hogy te mit tudsz fotózni, meg mit csináltál eddig, hanem mit fogsz itt csinálni. Hát mondtam, hogy én nagyon sok mindenhez értek talán, megtanultam, mert ez egy kis közösség volt, itt hangmérnökösködtünk, világosítottunk, kameraman voltam, tehát mindent csináltam. Oké, ne legyen sok duma, pénteken már az ablakba vagy. Mit csináltam? Ott is egy inzertet kell kellett mutatnom, úgyhogy így indult el a dolog. És hát egy nagyon érdekes és jó sztori megint, mert ugye ebből azért majdnem mindenről eszembe jut sajnos, sokan mondják, hogy sok a duma, de hát ez van, hogy velem történtek dolgok, és úgy voltam kiírva, hogy Tóth BL. És van egy ilyen kamera, egy francia Ariflex BL nevezetű kamera, amivel játékfilmeket és mindenféle filmeket forgatnak, és ugye ott én egy ismeretlen ember voltam, aki ugye vidékről fölkerült, mert mondom, hát egyből mondták, hát még külsős voltam, de rá pár hónapra már megkaptam a közalkalmazotti szerződést, és akkor hát ez mondja, jó, jön az a kamera nevű, így indult. Én voltam a Tóth BL, a kamera nevű.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, azt gondolom nagyon-nagyon izgalmas életút mindez, amiben most részünk lehet. Tóth B. Lacival folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk, hamarosan visszatérünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel, és folytatjuk a mai beszélgetést életút beszámoló Tóth B. Lászlóval, aki megjárta a világot, operatőr, fotóművész és kiskunhalas szülötte. Nagyon sok mindenről beszélgettünk már, ott tartottunk az életutadon, hogy Budapestre felkerültél, és gyakorlatilag napok alatt tulajdonképpen sikerült állást találnod, hála a kapcsolatoknak, hála a szerencsének, az Úristennek, ugye? Mesélj egy picit tovább a pesti életedről.
Hát, igen, amit mondtam, hogy a nevem alapján, ami ugye ismeretlen volt, de mondjuk volt egy másik szál, hogy ugye van a Bétót László, és akkor ővel is például volt ez az egymillió fontos hangjegy, és akkor kameraman voltam, és nem hitte el, hogy én Tóth B. László vagyok, ő meg a Bétót László, és ki kellett mennem az igazolványon, meg kellett mutatni, ugye. Jó, mondjuk az én nevem az valójában Tóth Banyi László, de rövidítve ugye azt könnyebb megegyezni. Ezt is ugye ott elkezdtük csinálni a napi adásokat, a színházi közvetítéseket, tévéjátékokat, tehát akkor azért más volt a televíziózás, nem is volt ennyi csatorna, volt a Magyar 1, Magyar 2, de rengeteget dolgoztunk, ami mondjuk például már magánéletileg nem volt olyan jó, meg ugye hát én Maszekba is dolgoztam, tehát itt is elég komoly szervezéseket kellett csinálni, majd aztán jött egy elég komoly munka a Angyalbőrben, ez szerintem majdnem minden fiatal, főleg a férfiak, akik ugye megjárták Igen. a katonaságot, és abban voltam másodember, Szurdi Miki volt a rendező, a Bárdi Gyuri bácsi, a Végvári Tomi és a Topi, tehát egy nagyon nagy fiatal és tehetséges gárdával kezdtünk dolgozni, és egy olyan munkatempót kellett csinálni, hogy minden hónapban egy adásnyi, de hát ugye nem úgy vettük föl, ahogy ez valójában ment adásba, hanem a helyszíneket. És a másik érdekesség volt, ugye ez 89 körül volt, és akkor jött ez a puha diktatúrából, már kezdődött az, hogy esetleg majd váltunk, és beengedtünk különböző külföldi újságírókat a forgatásra, ami nagy rész katonaságban volt, tehát bent a laktanyába, de volt fölépítve egy komplett laktanya körlet, és ott is forgattunk, de nagyon sok ilyen katonai hadgyakorlat meg ilyenek voltak, és a Gágy Gyuri volt a producer, és egyszer egyik kamera kint maradt, és a katonai attasé helikopterével szaladtam be Budapestre egy kameráé, mert az még kellett egy dunai átkelésre például. Úgyhogy...
De nagyon izgalmas évek lehettek ezek.
Nagyon, igen. És ilyen, mint a Bárdi György, aki nem szerette, hogyha bácsizzák, és az szívta mindig a szivart, és nagyon jó volt, hogy ugye hát haladni kellett a forgatásokkal, mert meg volt a penzum, amit meg kellett csinálni, és akkor jött egy ilyen kis asszisztens, és mondja, hogy hát művész úr, felvétel. Micsoda felvétel? A vezető színész sztorizik, amíg nincs vége a sztorinak, addig itt nincs felvétel. Tehát ilyenek, tehát akkor ilyen karakteres színészek voltak. Aztán ugye hát mindenféle dolgot kellett csinálni, amire megint büszke vagyok, és ugye Halashoz is kötődik. Rendszeresen jöttünk le a lóversenyre, én majdnem minden egyes közvetítésben benne voltam, mert ugye én tudtam, itt hol vannak a jó sörözők, hol vajosszáloda.
Ez egy nagyon fontos dolog.
Igen, és akkor lejöttünk egy május 1-i lovasversenyre, és akkor volt egy másik nagyon komoly műsor, a Cigány Gyuri meg a Juhász Előddel, ez a Zenetájváros, és akkor meg akkor volt a Juhász Elődnek a zenebutik. Az Ádori testvérek és a Miklós Erika is benne volt, és sok halasi tehetség, és akkor abban is benne voltam, és ott például a vezető operatőr az eléggé szerette a tütükét, és azt mondta, te idevalósi vagy, és innentől kezdve te vagy a vezető operatőr, és akkor megcsináltam. És a Zenetájvárost, azt meg már eleve úgy kaptam, hogy én voltam az operatőr, és akkor pár napra lejöttünk, és egész halasról volt egy, benne van ugye a nevében, hogy zene, táj és város, tehát a környezetet, a buckáktól kezdve a lovas élet, a zenei élet, művész élet, minden benne volt, és ezt úgy csináltam, mint hogyha a diplomamunkám lett volna a filmes szakmába.
De azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon izgalmas élet, nagyon sokan szívesen cserélnének veled, vagy cseréltek volna, hiszen embereket megismerni, alkotó tevékenységet végezni, ez együtt fantasztikus. Melyik részét szereted a legjobban? Ugye beszéltünk itt fotózásról, kameramanságról, tehát operatőri feladatokról, melyik a legközelebb áll hozzád?
Hát mind a kettő igazából, és van még egy vonal, tehát ugye szeretek fotózni, szeretek filmezni. Ami érdekes, hogy amióta ugye kamerát is vettem a kezembe, azóta a portréknál és más felvételeknél is, amikor fényképezek, akkor a fekvő kivágást részesítem előnybe, mert az embernek átáll az agya, a szeme arra a képkivágásra. És hát ugye meg kell említeni azt is, hogy üzleti dolgokba is azt is talán egy kicsit aputól vagy a családba örököltem. Vettem egy lakást Budapesten, és azt mondták, hogy itt lesz telefon. Úgy vettük meg, akkor ezt ugye aki idősebb, azt tudja, hogy...
Ez nagyon nagy dolog volt.
Igen, 10 évig kellett várni egy vonalas telefonra, akkor még a mobiltelefon csak Svájcba vagy Németországba láttuk. Én azt már láttam, hogy van ilyen, és megvettük ezt a lakást, és úgy volt, hogy lesz benne telefon, majd fél év múlva a volt tulaj, az átkérte a vonalat, és hát ott voltam telefon nélkül, ahol ugye kaptam volna a diszpót, meg a különböző dolgokat, és egyszer csak látom az egyik újságban, hogy telefongondját egy nap alatt megoldjuk, leasingeljen mobiltelefont. Ez még a 450 MHz-es veszteles időben volt. Hát mondtam, hogy ez nekem kell. Másnap bementem, vittem a kis pénzemet, és megvettem a mobiltelefont, ami még ilyen nagy táska volt, de nagyon jó volt, mert nem a halasi titkárnőm, vagy az itteni kis vezető vette föl, hanem egyből nálam csörgött. Tehát így még gyorsabban tudtam a fotós-videós munkákat is szervezni, és ez egy ilyen nagyon gyors váltás volt. Igen ám, ugye ezzel sokan irigykedtek, és egyszer kiszámoltam, hogy ez a 49.900 forintos telefon, majd két év múlva leasing szorzó, leasing áfa, ez pont 249.000-re fog kijönni. Akkor egy kicsit beveszettem, idézőjelbe, és azt mondtam, hogy ezt, mint Tudas Matyi, visszaverem én a telefonszolgáltatón, és mivel itt volt nekem műtermem, meg egy kis irodám a sétáló utcán, így kitaláltam, hogy én ezt képviselni fogom, és csinálni fogom ezt az üzletet, mert láttam már nyugaton, ugye többfele voltam, hogy ez nagyon komoly üzlet lesz. És akkor először kirúgtak, meg nem foglalkoztak velem, majd egy véletlen folytán szedtem ilyen szóróanyagokat, és úgymond svarcba elkezdtem árulni. Volt egy gazdagabb a Sepsi, meg voltak ilyen gazdagabb Gáspár Jencit, voltak rokonok, ismerősök, barátok, és azoknak szépen eladtam. De hát nem teljesen legálisan. És akkor nagyon sokat eladtam egy-két hét alatt, és berendeltek a Westerhez, hogy ezt hogy csinálom. Hát én azt hittem, hogy mindjárt hívják rám a rendőrséget, és kész, vége, mert hogy szabálytalanul. És azt mondták, hogy hát igen, ezt kéne csinálni, de hát ők nem ellenségük maguknak, és hogy tudtam én ezt megcsinálni, hogy egy szolgáltatást eladtam, akkor még nem volt Halason térerő, csak Kecskemétig. Hogy tudtam eladni egy technikát és egy szolgáltatást úgy, hogy az átlag ember ki se tudta próbálni. Hát én mondtam neki, hogy mondom, mész főfele, Kecskeméttől már vonalba tudsz lenni, és amikor jössz lefele, akkor már szólhatsz az asszonynak, hogy már melegítheti a bablevest, mert mindjárt otthon vagyok. Na, a lényeg, hogy mondták, hogy oké, ők ebből nem csinálnak problémát, hanem itt egy szerződés, hogyha akarom, olvassam, vagy hát olvassam el, és akkor jövő héten hozzám rá választ. És akkor mondtam, hogy nekem nem kell jövő hét, mondom, itt én aláírom, és így megkaptuk Magyarországon másodikként a Vestelnek a forgalmazási jogot, és ez egy nagyon sikeres dolog volt.
Laci, van egyesül a jó vállalkozói szellem és a művész, ez nagyon ritka dolog. Maradjanak velünk, hiszen nagyon sok felé járt külföldön. Most félbeszakítjuk egy hétre, és folytatjuk nagyon izgalmas kalandjaidat, élményeidet. Tóth B. Lászlóval fogunk tovább beszélgetni egy hét múlva ugyanekkor ugyanitt. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.